Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Veres András győri megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével Prontvai Vera beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Veres András győri megyés püspök urat, aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is egyben. Ha végig gondolja a saját személyiségének az elemeit, akkor melyik az a tulajdonsága, amelyre a legbüszkébb?
Ilyen módon nem igen szoktam magamról gondolkodni, hogy mások mit tartanak erénynek, azt nem tudom, de ami mondjuk magam számára esetleg mégis így gondolkodva róla megnyugtató az, hogy szüleimtől kaptam egy olyan vallásos hátteret és a munkában egy helytállásra, hűségre, kitartásra való biztatást, ami azt gondolom, hogy talán egy kicsit jellemzi a munkámat, az életemet. Ez azt gondolom, hogy fontos volt egész életem folyamán eddig.
A szülei, ők kik voltak, honnan indult az ön családja, vagy mi jellemzi a családot?
Puspetriben születtem, Szabolcs-Szatmár megyei apró kis település. Talán a Mária Rádió hallgatói számára nem teljesen ismeretlen, hiszen 1948-ban az iskolák államosításakor ott volt egy ügy, ami egy baleset volt, de végül is koncepciós pert csináltak belőle. Példát akartak statuálni, hogy nehogy valahol még az országban eszébe jusson az embereknek, hogy ellenálljanak az iskolák államosításának, mint ahogy ez egy kicsit megvalósult Puspetriben. Tehát ott születtem, szüleim 48. januárjában esküdtek, mind a ketten, mint annak idején faluhelyen mindenki a mezőgazdaságban dolgozott, majd a későbbiek folyamán, mikor látszott, hogy a mezőgazdaság nem igazán ad elegendő vagy megfelelő biztonságot a családoknak, akkor is apám az építőiparba járt el dolgozni, de természetesen otthoni gazdálkodást azt nem hagyták abba, illetve amikor a TSZ-ek megalakultak, akkor második, harmadik nekifutásra szülőfalumban is sikerült, és akkor édesanyám TSZ tag lett, tehát onnantól kezdve az úgynevezett mezőgazdasági tevékenység az ott a TSZ-en belül történt.
A Jóistennel mikor és hogyan találkozott először?
Hogy először mikor tudatosult bennem, fogalmam sincs, de egy vallásos családban nőhettem föl, hála Istennek, és azt tudom, hogy szüleim vallásosan éltek, vallásosan neveltek, azt még szintén úgy halvány emlékeim alapján biztosan tudom, hogy este reggel édesanyámmal imádkoztunk, mihelyt a szomszéd nagyobb fiúkkal elengedtek, akkor én is jártam minisztrálni, még óvodás voltam, kicsi voltam, de onnantól kezdve rendszeresen minden nap én minisztrálni mentem a templomba. Tehát azt gondolom, hogy nagyon korán kezdődött az Istennel való kapcsolat, illetve a vallásos élet az anyateljjel gyakorlatilag osztályrészem lett.
Mennyiben él püspök úrban az a kis falu, ahol született meg, ahol felnőtt?
Abszolút, és azt kell, hogy észrevegyem, hogy egyre inkább, ahogy az évek múlnak az ember fölött, úgy sokszor eszembe jut, hogy mennyi mindent kaptam ott a falubeliek által, vagy ott abban a környezetben, ahol felnőttem, hiszen Nyírség nem egy mezőgazdaságilag is termékeny vidék, és nagyon sokat szorgalmasan kellett, hogy dolgozzanak az emberek a mindennapi megélhetésért, és mindebben vidámnak maradni, életkedvel telinek lenni, ez azt gondolom, hogy tőlük származik, belőlük forrásozott felém is, és azt gondolom, hogy ezért hálásnak kellene egész életemben feléjük.
Én a kis falumból konkrét embereket is hordozok magamban, nyilván püspök úr is. Idézzünk fel néhány olyan embert, aki máig valamilyen módon hat püspök úrra alakította, bármilyen módon, jól, rosszul, de aminek a nyoma ott van az ember életén, felfogásán.
Ami egészen biztosan a legtöbbet adta, az a család, és itt nem csak közvetlenül a szüleimet, testvéremet értem, hanem hála Istennek egy bő családi közösséget tudhattam, hiszen édesapám még is hárman voltak testvérek, édesanyám még öten voltak testvérek, tehát itt a unokatestvérek és a családok sokaságát kell megemlíteni, és nagyon összetartó rokonság voltunk, sok minden munkát együtt végeztünk, rendszeresen látogattuk egymást, téli időben az emberek nem a tévé előtt kuksoltak, hanem ellátogattak egymáshoz, egész estéket együtt töltöttünk. Emlékszem rá, hogy gyerekként már több élettörténetet, eseményt a felnőttek, amit elmeséltek, már fejből tudtunk, de könyörögtünk, hogy még egyszer mondják el. Tehát azt gondolom, hogy olyan nagyon meghitt, bensőséges közösségben nőhettem föl, ez biztos, hogy meghatározó volt mind a mai napig. Azon kívül nagyon-nagyon szívesen emlékszem vissza a gyerekkorom plébánosaira, kettőre különös módon is. Most eszembe jut egy konkrét cselekedettel, hogy talán ötödikes, hatodikos gyerek lehettem, és mandulagyulladásom lett magas lánzzal, és innen mentem minisztrálni. És édesanyám a boltban összefutotta a plébános úrral, és kérdezte, hogy hol van a gyerek, nem jött minisztrálni, és mondta, hogy hát lázas, otthon fekszik. Ő nem szólt semmit, és amikor édesanyám hazajött, elmesélte, hogy találkozott a plébános úrral, érdeklődött. Ez úgy már nekem szárnyakat adott, hogy a plébánosnak én fontos vagyok. De hát ezt még ő megtetézte azzal, hogy ne felejtsük el, ez a 70-es évek eleje, 60-as évek vége. Megjelent egy fél óra múlva körülbelül nálunk, és ezt elmondani is könnyeket fakaszt, egy zacskóban 3 narancsot hozott. Akkor tudja, narancsot nem látott az ember, csak nagyon-nagyon protekciósok tudtak esetleg pótalól szerezni, és ő, plébános, a kis minisztránsának 3 narancssal ott megjelent. Érezhető talán a történetből is, hogy ezért a plébánosért én utána mindenre kész voltam.
Akkor ez egy lökés is volt talán a hibátásban.
Biztos, 100%, egészen biztos. Hm.
Van-e valami olyasmi, amit ilyen fájdalomként, vagy nagyon nehéz helyzetként élt meg, és ma is hordozza az ember ezt?
Valószínűleg több is volt, mert azért nyájunk életében adódik több is, de talán az, amikor harmadikos voltam, jól emlékszem, gimnáziumban, és édesanyámnak egy gyógyíthatatlan betegsége lett, az úgy gondolom, hogy kellőképpen megrendített.
A győri bencés gimnáziumba került, akkor már gondolkodott azon, hogy a papi hivatást választja, vagy ez később alakult ki?
Egyértelműen már azért választottam a győri bencés gimnáziumot, mert szerettem volna pap lenni. Inkább azt mondanám, hogy előbb merült föl bennem, hogy pap szeretnék lenni, mint egyáltalán a győri bencés gimnáziumról tudomást szereztem volna. Akkor tájt a mai fiataloknak már nehéz elképzelni. Ugye 8 egyházi gimnázium volt az egész országban, de ezeket sem ismerte mindenki. Én is 7-es voltam, amikor véletlenül egy fiúval találkoztam, aki akkor már a győri bencésekhez járt, és rajta keresztül szereztem tudomást, hogy létezik ilyen iskola, és az úgy nagyon megragadott, mert úgy éreztem, hogy én, aki pap szeretnék lenni, ez egy olyan jó háttér, jó iskola lenne, ahol biztosan a hivatásomat tudnák segíteni. De azért nem volt olyan könnyű, mert akkor tájt ezek az iskolák egyáltalán nem kaptak semmiféle állami támogatást. Szüleimnek havonta 1200 forintot kellett értem fizetni kollégiumi ellátásra, illetve az iskolára, hogy összehasonlítás lehessen. Akkor itt apám 1800 forintot keresett. Akkor 1200 forintot értem fizettek az iskolába, tehát érzékelhető talán, hogy mekkora pénz volt az. De sokáig beszélgettünk szüleimmel erről, hogy lehetséges vagy nem, én szerettem volna nagyon, de hát értettem, hogy a család gazdasági helyzete ezt nem nagyon engedheti meg. Akkor a nővérem már férné volt, tehát ilyen szempontból valamelyes könnyebb volt nekik, de mégis ez óriási tehertétel volt számukra. Viszont én azt kértem, és erre édesanyám többször emlékeztetett a későbbiekben, hogy akkor azt találtam mondani, hogy miután édesanyám azt ajánlotta, még ez egy fontos mozzanat, azt ajánlotta, hogy menjek el Nyíregyházára, egy szakközépiskolába, ott érettségit is szerezhetek, és ha pap akarok lenni, akkor még onnan mehetek, illetve lesz egy szakmám is. és akkor én azt találtam neki mondani, hogy de akkor addig azt is kiverik belőlem, amit eddig kaptam. Édesem számára ez elég volt, hogy akkor úgy döntöttek édesapámmal, hogy elengednek a győri bencésekhez, amiért én nagyon hálás vagyok. Nem csak nekik, hogy vállalták ezt a áldozatot, hanem a gondviselésnek, mert azt gondolom, hogy nagyon sokat kaptam ott abban az iskolában, az életemnek egy olyan nagyon intenzív időszakában, 14-től 18 éves koráig azért az ember életében sok minden történik, és nagyon örülök, hogy akkor éppen ott lehettem a bencés atyák körében.
Ez egy nagyon szép áldozathozatal volt a szüleitől, és gondolom így utólag nagyon büszkék is voltak önre.
A szülő büszke a gyermekére, ez így természetes. Nem különösebben foglalkoztunk azzal, legalábbis én nem érzékeltem ezt. Nyilvánvalóan büszkék voltak, hiszen nem láttam még olyan szülőt, aki ne lenne büszke a gyermekére. De édesanyám nagyon korán meghalt, sajnos 64 évesen már meghalt egy betegség következtében. Amikor én hazakerültem Rómából a felszentelésem után, akkor egy év múlva ő már meg is halt. Édesapám rá 9 év múlva halt meg, de már túl sokat nem éltek apa fiúkkal, mert hát édesanyám meghalt, édesapám pedig már akkor megöregedett.
Hol történt a fordulat az életében, hiszen említette, hogy már a gimnáziumi tanulmányok előtt tudta, hogy a papi hivatást választja. Volt egy konkrét történés vagy esemény, ami...
Nem volt sajnos ilyen, én nem tudok szolgálni. Tudom, hogy vannak egyesek, akiknek az életében volt egy olyan döntő mozzanat, amikor megfordult bennük a világ, bennem nem fordult meg. Egész pici koromtól kezdve pap szerettem volna lenni, de nyilván arra nem gondoltam, hogy püspök leszek egyszer. Egy plébánost, akit magam előtt láttam, a szülőfalunk plébánosát, azt képzeltem el magam számára, hogy milyen jó lesz, ha majd én is plébános lehetek. Emlékszem rá, hogy mint említettem, még óvodás volt, amikor rendszeresen elkezdtem járni, minisztrálni, és úgy sokszor, nagyon sokszor fölmerült bennem, hogy de jó lesz, ha majd a plébános atya helyében én állok ott, és én misézek. De ez egy töretlen folyamat volt. Igazából a gimnázium évek alatt sem változott ebben semmi. Legfeljebb annyi, hogy volt egy rövid időszak, egy pár hónap, amikor csecsemőorvos, gyermekorvos szerettem volna lenni. Jöttek vissza a korábban ott végzett már orvosok, és ők meséltek a hivatásról, és az ugye engem nagyon megragadott, hogy pici gyermek gyógyítani, aki azt se tudja mondani, hogy hol fáj, hogyan fáj, milyen fáj, de intuícióval felfedezni, hogy mi az, ami neki probléma, mi a betegsége, ez engem nagyon lenyűgözött, de aztán utána, amikor sokszor gondolkodtam már róla, egyértelművé vált, hogy én nem csak a testet szeretném gyógyítani, én ugye az egész emberrel szeretnék foglalkozni, úgyhogy nem volt kérdés, hogy pap legyek is, visszamenjek, ugye, ahogy gondoltam az egri szemináriumban.
Bocsánat, hogy ezt megkérdezem, és nem kötelezőre válaszolni, sok atyával beszélgettem már, és soha senkitől nem kérdeztem még meg, de ezek után így nem hiányzik, hogy nincs családja?
Szerintem biztos, hogy nincs olyan pap, aki ne gondolna arra, hogy mi lenne, ha családja lenne, de miután ez evidens volt és világos volt, hogy a papság az egy olyan fajta teljes odaadottságot igényel, ami nem nős, nem családos állapotban, hanem a cölepsz életformában valósul meg. Innentől kezdve ez természetes volt, tehát tudtam, hogy én ezt szeretnék lenni. Ez ugyanaz a döntés, mint amikor valaki házasságot köt, és hogy nyilván egy férfit, Jóskát, Pistát választja, vagy fordítva Marit, Júlcsit választja az illető. Én az urat választottam, én pap szeretnék lenni, és tudtam, hogy akkor ezzel az jár, hogy nem Júlcsi, Marcsi, hanem akkor én ezen az úton haladok, és én a cölepsz életformában akarom az egyházat, a hívő embereket szolgálni.
Van-e a Szentírásból egy olyan meghatározó kedvenc gondolata, ami végigkíséri a hivatását?
Ami a legelső volt életemben, az a újmisési elmondatom lett végül is, a 116. Zsoltár, mit adhatnék az Úrnak, a sok jóért, amit nekem juttatott, és ebben a válasz, hogy veszem az üdvösség kelhét, feláldozom az Úr színe előtt egész életemet. Tehát ez számomra meghatározó döntő volt, hogy miért szeretnék pap lenni, hogy nem önmagamért, nem a saját üdvösségemért, hanem mások üdvösségét szolgálni, de nyilván ezt megérezte az ember kezdettől fogva, hogy ez egy isteni ajándék, ezt nem az ember magának találja ki, nem maga dönti el, hogy ő ezt szeretné csinálni, hanem valahol az Úristen már kezdettől fogva erre irányítja szerintem a lelkét az embernek, hogy egy ilyen irányt vegyen, és úgy érzem, hogy ez az Istentől kapott ajándék számomra, és ezért mindig is foglalkoztatott, hogy hogyan lehetne ezt akkor az Úristennek meghálálni, és azt gondolom, hogy minden szentmise, amit bemutatok, veszem az üdvösségkel, hét segítségül hívom az Úr nevét, ez mind-mind az, hogy az életemet és a szolgálatomat, a munkámat a szentostjával, a kenyérrel és a kehelyjel, a borral fölajánlom az Úristeni, tehát egy kicsit Jézus áldozatához csatlakozva ezzel a szentmisével a saját életemet is Krisztus áldozatába oltva akarom élni az életemet és segíteni mások üdvösségét.
Melyek voltak a legboldogabb pillanatok ezen az úton?
Nagyon sok, talán teljes igénye nélkül néhányat föl lehetne sorolni. Amire úgy, ha kronológiailag próbálok visszaemlékezni, szívesen gondolok vissza, amikor először ölthettem magamra a reverendát, hogy amikor minket érettség után fölvettek a szemináriumba, akkor gyorsan elvittek 2 év katonai szolgálatra, akkor az kötelező volt mindenki számára, és mikor onnan leszereltem, akkor 80 Krisztus király vasárnapján volt a beöltöztetés, és akkor ölthettem először magamra a reverendát, az egy nagyon, nagyon boldog érzés volt. Aztán utána sok minden volt, én nagyon szerettem Egerben a szemináriumban lenni, de aztán előjáróim előbb Budapestre küldtek, majd egy év múlva tovább küldtek Rómába, ami nem csak, hogy nagyon szép volt, hanem először meg is döbbentett kellőképpen, mert akkortájt úgy láttuk, hogy a felsőbb évesek, a újonnan felszentelt papok összefogtak, és az új mise alkalmával kapott ajándékból ők együtt elutaztak Rómába zarándokolni. Bennem is ez a vágy élt, hogy na majd, ha én is felszentelődök, akkor mi is az évfolyam társaimmal elmegyünk Rómába, és akkor egyszer csak nagyon hirtelen megadatott ez az ajándék, hogy előjáróim kiküldtek Rómába, és amikor először bementem a Szent Péter Bazilikába, de mindig beleborsódzik az ember hát, ahogy milyen fölemelő, milyen szép érzés volt, nem csak az esztétikai élmény, amit mondjuk a Szent Péter tér, vagy a Bazilika nyújt, hanem sokkal inkább, hogy a Szent Péter sírjánál imádkozhattam. Aztán mindjárt abban az első évben, tanévben a pápa húsvéti misén, amikor a rendkívüli szent évnek a kapuját zárta be, mi ezen a misén az énekkarral részt vehettünk, hogy egy pár méterre tőlem történt ez a szent kapu bezárás, ez megint egy nagyon-nagyon szép élmény. Azt gondolom az egész kinti idő, az az 5 év, amit ott tölthettem a Német-Magyar Kollégiumban, Gregoriáni Egyetemen, az Alfonziáni Egyetemen, óriási megerősítés volt számomra, hiszen ott a világ minden részéről voltunk, kispapok, szerzetesek, szerzetesnők, sőt világiak is szép számban, akik teológiát tanultak. Tehát az egész világ egyházról kapott az ember egy olyan élményt, amit itthon soha nem tudna az ember megszerezni, és elmehet a világ bármilyen búcsújáró helyére, de egészen más éveken keresztül a világ minden részéről ott lévő emberekkel beszélgetni az ő egyházi életükről, örömeikről, nehézségeikről. Tehát ez az egész időszak számomra egy lelkiekben, szellemiekben óriási növekedést adó időszak volt. Aztán hát természetesen a papszentelés az egy csodálatos dolog volt, 86. augusztus 2-án. Aztán, mikor hazakerültem, akkor nagy elánnal belevetettem magam a lelkipásztori munkába, hiszen végre 8 év tanulás után, meg hát az előző időszak, katonaság, gimnázium, mind-mind azzal a vágyal, hogy végre egyszer majd csak én is lelkipásztor lehetek, és ott akkor megadatott 88-ban nagyon sok mindent sikerült csinálni. Ez pont a politikai változások időszaka volt. 2 évet töltettem Mezőkövesden a Jézus Szíve templomban. Ez nagyon gyönyörű, nagyon szép időszak volt. Minden életkorú emberrel volt alkalmam foglalkozni, a kicsi gyermektől egészen az idős emberig, és nagy-nagy lelkesedéssel tettem. Ez idő alatt halt meg sajnos édesanyám. Ez úgy kicsit fájdalmassá is tette, de azok az emberek is nagyon szépen mellém álltak, segítettek nyilván ezen az időszakon átkeveredni, de nagyon-nagyon nagy élmény volt számomra az a 2 év lelkipásztori munka, de utána bekerültem a szemináriumba előjárónak, prefektusa voltam a kispapoknak tanítani, majd Pestre jártam tanítani, tehát a Rómába kiküldtek a Pápai Magyar Intézet rektorának, tehát rengeteg esemény van, amit föl lehetne sorolni, de nyilvánvalóan még, hogy akkor lezárjuk ezt a sorozatot, a következő talán a legnagyobb élmény az volt, amikor püspökké szenteltek. Ugye úgy kaptam meg 99. október végén a kinevezést, hogy a püspökké szentelésem az Rómában lesz, a Szent Péter Bazilikában, immár Szent II. János Pál pápa által. Ez gondolom jelmondva is föltűnő, hogy milyen szép élmény lehetett, de tényleg ez az életemnek egy nagyon kulcsmozzanata volt, és azóta is hálás vagyok az Úristennek, hogy ezt a szolgálatot választottam, és sok-sok örömet adott a papi immosár püspöki szolgálatban.
Kedves hallgatóink, Veres András győri megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével Prontvai Vera beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu